Értsünk szót. Közélet, magánvélemény. Parászka Boróka délutáni beszélgető műsora embertől emberig.
Jó estét kívánok, kedves hallgatóink! Idén januárban indult a Magyarországi Nemzeti Vagyonkezelő Alap által biztosított 150 millió forintos támogatásból a Kárpát-medencei Tehetséggondozó Non-Profit Kft., amely a tervek szerint irodalmi művészeti területen induló tehetségek számára nyújtanak különböző képzéseket, oktatást. Rendkívülinek számít ez az egyetlen szervezetnek nyújtott támogatás, a legnagyobb írószervezetek, a Szépírók Társasága, a Fiatal Írók Szövetsége, a József Attila Kör és a Magyar Írók Szövetsége összesen ugyanis 166 millió forintból gazdálkodhat. A Kft. Élén erdélyi író, az előretolt helyőrséget képviselő Orbán János Dénes áll. A tehetséggondozó rendszerben dolgozók zöme szintén erdélyi. Tehetséget gondoz Nagykoppány Zsolt, Farkas Velman Endre és Éva is. A kritikusok szerint politikai alapú, a szakmai szervezeteket hátrányosan megkülönböztető támogatás zajlik. Erről írt cikket Pap Sándor Zsigmond is a maszol.ro oldalára. Az Értsünk szót mai adásában vele és a József Attila Kört képviselő Gaborják Ádámmal beszélgetünk. Kerestük Orbán János Dénest, aki adásidőnkig nem reagált, de abban bízunk, hogy a Kárpát-medencei Tehetséggondozó Kft. Képviselője a közeljövőben az Értsünk szót vendége lesz. Farkas Velman Éva válaszolt megkeresésünkre, de jelezte, nem állhat rendelkezésünkre a Kárpát-medencei Tehetséggondozó Kft. Által végzett munkáról, csak az intézmény vezetősége nyilatkozhat. Most a Szent és Érthetetlen című maszol.ro oldalán olvasható cikkről, és arról, mi is a probléma a tehetséggondozással, a szerzővel, Pap Sándor Zsigmonddal beszélgetünk.
A tehetséggondozásra soha semmilyen gond nem volt, ez nem egy újdonság, ezzel nem most kezdtek el foglalkozni legelőször a tehetségkutatással és gondozással, hiszen akkor a más írószervezetek, sőt egyetemek is foglalkoztak írástanítással, és nagyon sok olyan folyamat és kiépített rendszer volt, meg mechanizmus arra, hogy hogyan lehet a fiatal tehetségeket felfedezni, eljutatni az első kötetig, vagy még messzebb. Csak itt így jegyezném meg zárójelben, hogy az irodalmi kiáltvány, amit most Orbán Jörzés megfogalmazott, azt állítja, hogy nem lenne jó dolog, hogyha olyan Endréhez vagy József Attilához fogható tehetségek elkalódnának. Őszintén mondom, hogy a jelenlegi internetes világban, tehát amikor annyi blog és annyi fórum áll egy fiatal tehetség előtt már, mint megjelentetési hely vagy forma, én nem hiszek abban, hogy egy olyan tehetség, aki olyan formátumban bír, mint a fent nevezett elkalóddal. Nem tudom elképzelni. Ez persze nem jelenti azt, hogy nem kellene a tehetségekkel gondozni olyan értelemben, vagy ösztöndíjakkal, lehetőségekkel, de ezeknek a lehetőségét is látom, hiszen rengeteg ösztöndíjvel, Móricz Zsigmond ösztöndíjtől ez a Horváth Péter ösztöndíj, rengeteg olyan állam. De még az sem volna baj, hogyha Orbán János Dénesék megcsinálnak egyet. A bajt egyetlen egy dologgal van, hogy ők és mindenféle egyeztetés nélkül fogtak bele ebbe a dologba, annyi pénzzel, mint amennyi pénzt ezek a független vagy nem független írószervezetek soha nem kaptak. Tehát, hogyha valaki az irodalomért, az irodalom ebben kezd, akkor az szerintem minimum elvárható, hogy előtte leüljön egyeztetni a már meglévő irodalmi szervezetekkel, vagy írószervezetekkel, és megbeszélje velük, hogyan lehetne ezt a pénzt valóban az irodalom érdekében, a tehetségek érdekében a lehető leghajtásfokkal elkölteni. Mert jelen pillanatban csak az látszik, hogy egy pár barát kapott erre egy rohedli pénzt, és semmi más.
Erre ad egy némiképp magyarázatot Orbán János Dénes, hogy miért maradt el ez az egyeztetés az általad is említett kiáltványban. Azt írja, hogy hát válságban van a magyar irodalom, politikai ideológiák mentén tömörülnek a magyar írók, és nem igazán figyelnek az olvasóikra, vagy egymásnak írnak inkább, mint az olvasóiknak.
Hát most voltam kint a könyvfesztiválon, ahol annyi ember fordult meg, annyi olvasó, hogy az elképesztő, megmozdulni sem lehetett. Tehát akkor most te nézd, mikor el szeretnék adni bármilyen ötletet, mindenki azt írja, hogy azon válságban van, mert az annyira jól hangzik. De hogy van válságban? Eszméletlen mennyiségű könyv jelenik meg, nagyon sok érdeklődő olvasó ember fordul meg ezeket a helyeket. A válságnak nyolva sincsen. És mert hogyha az lenne, hogy ez a kiáltvány olvashatatlan, akkor nyilván egy ember sem fordulna meg ezeken a helyeken, de hát te is olvasol kortárs vagy irodalmat, valami gyengébben van megírva, valami jobban, de az, hogy olvashatatlan lenne, hát ez enyhén szólva igazságtalanul elrugaszkodott állítás. Tehát semmiféle válságot nem lehet látni, de hogyha még ha válság is lenne, és igaz is lenne az, amit mondta, hogy szekértáborokba taglódtak az idők, ebben különben van valami, pont ezzel a 150 millióval lehetett volna ezt az árkozatot bevezetni, méghozzá úgy, hogy leülnek egyeztetni, elmondja nekik, hogy mert emberek, itt van ennyi pénz a tehetség volt, amennyi pénz sohasem volt erre, és megbeszélni azt, hogy hogyan lehetne ezt a lehető legjobban a tehetségek érdekében elkölteni. Egészen biztos vagyok benne, hogy nem jöttek volna elő politikai szempontok, vagy hogyha jöttek volna, akkor azt is lehetett volna semlegesíteni. Hát így meg persze, hogy a politikai erőterébe került a kérdés, hiszen semmi más nem látszik mindenből, csak a politika.
Már milyen értelemben a politika? Ezt azért nehezen érti az Erdélyi Magyar Rádió hallgató vagy olvasó, hogy ebből a szempontból miért egyértelmű az, hogy politikai támogatás, az a bizonyos 150 millió forint?
Hát csak egy összefüggést mondanék itt. Tehát az Orbán János Dénes a Magyar Idők című kormánylapnak, tehát olyan kormánylapnak, amit egy pillanatig nem titkolja el a kormány mellettiségét, tehát annak a rovatvezetője kaptam meg ezt a pénzt. Csak egy összefüggés, de hát még sorolhatnám hoztam. De ez valóban mellékes, mert itt a politika csak akkor került elő, mikor már az irítség, meg a düh, meg a frusztráció, meg minden más. De ezt mondom még egyszer, simán és elegánsan megelőzhette volna azzal, hogy ezt a programot vitára bolcsátja, megbeszéli, összehív egy kerekasztal beszélgetést, bármit. Hát egy ilyen ívű programot, mint amit szeretnék, egy Kárpát-medencét leszedő programot nem lehet megcsinálni a teljes mértékű egyetértés nélkül. Hát most jelen pillanatban is azt lehet látni, és ez nagyon jól megmutatja, hogy a Facebookon milyen indulatokat váltott ki minden, és olyan emberek vannak felháborodva, akiknek a szellemi támogatása vagy részvétele nélkül ezt nem is lehetne megvalósítani. Hogyha mondjuk én kaptam volna 150 millió forintot erre a célra, teljesen mindegy, hogy hogyan sikerült ezt elintéznem, nekem az első dolgom az lett volna, hogy kiállok a nyilvánosság elé, azt mondom, hogy kaptam erre a programra 150 millió, gyertek és beszéljük meg, hogyan lehetne ezt a lehető legjobban elkölteni. Még azt is mondtam, hogy teljesen független emberekre bíztam volna a kuratóriumnak az összeállítását, tehát hogy értek, hogy teljesen nyitottá tettem volna.
Mondjuk az sem mindegy, hogy honnan jön ez a 150 millió forint.
Azt én már nem is akarom bolygatni. Tehát, hogy erre is hallottam különféle plegykákat, de ezek nyilván plegykák, és nem is erre lehet bolygatni, de az is megélne egy külön történetet.
Ezen nem lehet, de nem akarom kipiriselni belőled ezt a választ, hogy honnan jön, Isten ments, ez a 150 millió
forint. De most gondolom, tehát erről már születtek cikkek, összevetették, hogy mennyi pénzt kap egy évben a Fiatal Írók Szövetsége, mennyit kap a József Attilakör, mennyit kap a Szép Írók Társasága. Jelen pillanatban, amikor minden művészeti folyarat szinte a túlélésért küzd, mert nem kap a nemzeti kulturális alatásra, ilyenkor 150 millió az irodalomra óriási nagy pénz.
Ezen a héten vendégünk lesz még reményeink szerint Tompa Andrea, aki a megszűnés előtt álló nagymúltú színház.
Pontosan, de nem csak ő, a rezor is és a színház is. Tehát egyre másra lehet látni, hogy ezek a folyamatok kérik az olvasóikat, hogy fejenként minimális pénzzel segítsék a túlélésüket. 500 000 forintokról van szó. Hát gondoljunk bele, hogy ilyenkor 150 millió csak a tehetséggondozása, mekkora hatalmas pénz.
Most a legfontosabb kérdés itt a székelyföldi adás körzetben beszélgetve az, hogy a Nonprofit Kft.-nek a vezetője erdélyi, a mentorok, akik dolgoznak ebben a rendszerben is, akik gondozzák a tehetségeket, erdélyiek. Lehet-e ez egy ilyen erdélyi belügy, vagy hogyan veszik ki?
Nézd, abban a pillanatban, amikor azt tudom nézni, hogy Kárpát-medencei tehetséggondozó Kft., akkor nyilván nem lesz belügy. Tehát ez azt jelenti, a szándéka szerint azt jelenti, hogy a teljes Kárpát-medencei irodalmat, vagy le akarja szedni. Tehát innentől fogva Erdélyről nem is érdemes, nem is lehet. Én úgy tudom, de ezt persze nem erősítettem meg senki, de úgy mesélték, hogy Orbán Jelenőrzsének szándéka volt nem csak erdélyeket belevenni tehát az oktatói körbe, de hogy nagyon sokan nem vállalták. Ami az, tehát az ott a baj, hogy úgy indult el az egész, hogy sokan nem is vállalhatták, mert egyszerűen vállalhatatlanná vált. Tehát csak az, és így maradtak a barátok, és az a szűk kör, tehát ahol, mert és jelen pillanatban nem is látom annak arra a sanszot, hogy rajtuk kívül másról, aki vállalna itt oktatói szerepet, miután a Szépírók Társasága például bojkotra szólított fel. Mi történik, hogyha fiatalként bekerülsz egy ilyen már is ellenséges körbe, fel sem tudod mérni, hogy mi történik veled. Egy fiatalnak arra lenne szüksége, hogy egy semleges pártolói körben bontakoztassa tehetségét, és nem arra kellene figyelnie, hogy ja Istenem, most ha ide állok, akkor mi történik velem. És ez egy ellenséges légkör alakult ki így már a tehetséggondozó körül, és ez pont a fiataloknak teszi a legrosszabbat, mert rögtön rájuk kerül a bélyeg.
Visszatérek erre a témára, mert engem nagyon foglalkoztat, hogy van itt még egy bélyeg. Mi van akkor, ha elhangzik az, hogy kedves erdélyiek, ti vagytok jóba a jelenlegi hatalommal, titeket bíztak meg, ti hívjátok a barátaitokat. Mi ez az erdélyi maffia? Ezt én már hallottam más intézményekkel, szervezetekkel kapcsolatban is. Magyarországon van egy egyre körvonalazódó erdélyi ellenesség. Ez a téma attól tartok erősít.
Hogy is mondjam, magunk között, vagy nem csak magunk között szóval, de aki hisz ebben az erdélyi maffiában, és csak ezért erdélyi ellenességet kiált, az is megéri a pénzért. Mert hogy, tehát azt sem szabad elfelejteni az előletőt, nem egy értéktelen valami. Nagyon is jó művek és nagyon is jó szervezők vannak ott. És ennek ürügyén lesepelni őket az asztalról, meg az embernek hívni minden erdét, az pont olyan rossz reakció volna, mint minden más. Én nem hiszek ebben, hogy erdélyi maffia olyan könnyen lehet ráhúzni ilyen szintet mindenre, tehát hogy ez teljesen csak tovább rontja ennek a tehetséggondozónak az összes sanszát arra, hogy valóban tehetségekkel foglalkozzon. Tehát az összetét szóval ugyanúgy megvetem azt, aki erdélyi maffiáról szónokolt, azt, aki nem is tudom, szidja a zsidókat, most mondtam egy eldát.
Lehet-e tenni valamit Erdélyből azért, hogy ez a történet tisztuljon, és elérjünk egy átláthatóságot, ellenőrizhetőséget és eredményességet, valamilyen produktív együttműködés lehetséges-e?
Hát de ezt lehet látni, hogy figyelj meg, hogy ez a mostani is arra a legjobb példa, hogy képtelenek vagyunk együttműködni. Hát nem? Tehát, hogy egy rossz indulás, abban a pillanatban előkerültek az indulatok, jó, jogosan vagy nem, szinte már mindegy, de már megoldhatatlan a dolog, mert most már, tehát hogy kész, akkora szembenállás alakult ki ennek kapcsolatban, és hogy teljesen, tehát értelmetlen is most már erről szót ejteni, hogy mert most már senki sem fog engedni a magáért. Tehát csak azért, és ezt olyas valakinek, mint Orbán János Dénes, hogy nagyon figyelembe kellett volna vennie, hogyha ő valóban a szekér, jól látja azt, hogy a szekér táborokba tömülnek az írók, akkor még több politikai érzéke és még több diplomáciával kellett volna ezt a kérdést megoldania. Még többet egyeztetni, még többet és még többet, mindaddig, míg a megfelelő légkör ki nem alakult, de hát erről nem is volt szó.
Egyeztetés nem volt, éles viták már voltak, abban bízom, hogy a héten vendégünk lesz Orbán János Dénes is itt a 106,8-es ultrarövid és az 1323 kHz középhullámú frekvencián.
Még egy dolgot tettem, hogy a félt és ne essen, én nagyon drukkolok annak, hogy egy ilyen tehetséggondozó KFT működjön. Tehát én egyáltalán nem vagyok ellendrukker. Csak az a szomorú, hogy így nem lehet.
Én a tehetségeknek drukkolok nagyon, és azért is drukkolok, hogy sok ilyen fontos publicisztikát lehessen olvasni, mint a Pap Sándor Zsigmondé a maszol.ro oldalán. Aki nem olvasta még el, azt tegye meg. Kedves hallgatóink, zenés szünetünk előtt Pap Sándor Zsigmonddal beszélgettünk arról, hogyan működhetne jobban vagy jól a Kárpát-medencei tehetséggondozás, és valóban szükség van-e intézményes háttérre ilyen szempontból. Következő vendégünk Gaborják Ádám, a József Attila kör elnöke. Őt azért hívtuk meg, mert az általa vezetett szervezet hosszú ideje szervez tehetséggondozó programokat, jelentős tapasztalatuk van arról, hogy hogyan érdemes, hogyan lehet bevonni a pályakezdő írókat a szervezet munkában. Amikor a Kárpát-medencei Tehetséggondozó Kft. Pályázatával, eredményes pályázatával szembesült, mire gondolt, hogy jöhet, és kell-e valami új? És ha igen, akkor mi lehet az?
Az első reakcióm az nyilván a meglepetés volt, eléggé ugye fű alatt és váratlanul lehetett értesülni az egészről, és ugye a részleteket is nagyon későn lehetett megtudni. Mindemellett az már világossá vált, hogy ugye veszett felszínje lett, tehát hogy már megtörténtek bizonyos lépések, amik nehezítik ezeket a dolgokat. Ugye igazából az a nehéz ebbe az egészbe, és ezt több tervezett képviselőjeivel is erről beszéltünk nyilvánosan, és hogy ugye itt már korábban felhalmozott tudások mentek kárba abban az értelemben, hogy fel lehetett volna használni, hiszen ugye a JAK-on kívül más tervezetek is, vagy cégek is szerveznek íróiskolákat, vagy tehetséggondozást, és hát ugye ez egy jelentős tapasztalat, ami azt hiszem merőben más, mint amit az Íróakadémia képvisel ideológiájában is. Hiszen ugye ez egy kvázi, ez egy állami, vagy államilag dotált intézmény, ugye jelen pillanatban teljesen átláthatatlan módon működik, és hát ugye most már ugye lehet tudni, sok mindent lehet róla tudni, az oktatói gárdát is, és hát azért mondjuk lehet, hogy adott esetben egy erősebb mezőnyt is össze lehetett volna állítani, ha arról van szó. De hát itt nagyon fontos megérteni azt, hogy ugye korábban is, tehát évközben is működnek olyan íróiskolák, vagy pedig nyaranta, hát szinte egész nyáron lehet írószemináriumokra menni a különböző táborokba, ahol szintén ilyen kortárs irodalom meghatározó alakjaitól lehet tapasztalatot szerezni. Ugye ezek olyan kicsi műhelyek, ahol a reggel való foglalkozás az elsődleges, és hát van egy olyan másik formája is ugye a tehetséggondozásnak, amit éppen az irodalmi folyóiratok végeznek el és látnak el, még adott esetben még régebb óta, mint ugye ezek a nyári írószemináriumok, és hát ugye ezek egymásra épülnek tulajdonképpen az irodalmi életben, tehát hogy kiegészítik egymást, a kisebb műhely munkánk, rövidebb, intenzív műhely munkánk azzal, amit mondjuk egy folyóirat szerkesztőségével vagy szerkesztőjével lehet megtenni. Hát ugye itt többször is elhangzott azt, hogy ott van például a műút folyóiratnak a szöveggyártámbora, vagy ott van a Hévíz, ami szintén meghatározó ebből a szempontból, és még hosszan lehetne sorolni a különböző műhelyeket.
És emlékezzünk meg arról, hogy a legtekintélyesebb és legöregebb ilyen tehetséggondozó műhely a Holmi, ahol nagyon sokan kezdték tulajdonképpen a pályájukat, vagy kerültek gondos szerkesztői kezek közé, megszűnt. És ma már napi tapasztalat, hogy egyik irodalmi, szakmai, kritikai fórum lap szűnik meg a másik után. Erről fogunk még beszélgetni az Értsünk szótadásában, hogy mi is történik, és mi lesz akkor, hogyha nem lesz magyar folyóiratkultúra, mert nagyon közel van ez az idő. Olybá tűnik így a határon kívülről. A József Attila körnek milyen táborai kezdeményezései voltak, kik vettek ezen részt? Nem kérem, hogy a teljes szervezeti múltat göngyöljük fel, mert hosszú, de mondjunk néhány példát, nevet, helyszínt.
Hát a legrégebbi ugye az már lassan 30 éve a JAK tábora, amit minden évben ugye augusztus végén rendezünk meg. Itt voltak azok a hagyományos, tehát a Liga, Próza és dráma szemináriumok, amelyek ezt terepet betöltötték, de hát volt arra is példa, hogy akár forgatókönyvvel, vagy fordítással, vagy slammel foglalkozó, vagy slampoetrivel foglalkozó szemináriumot is működtettünk. Emellett meg kell említeni ugye a műfordító tábort, ami egy tehetséggondozásnak egy teljesen más formája, de ugye a fiatal fordítókkal foglalkozik, és hát ugye ez egy nemzetközi rendezvény, mert nemzetközi résztvevőkkel, ahol nem csak a konkrét, talán magyar irodalmi művek fordításával foglalkoznak, hanem ugye minden nap előadásokat és beszélgetéseket hallgathatnak meg a résztvevők, akár elméleti, vagy a kérdésekről, akár pedig kortárs irodalom legfiatalabb, vagy legfrissebb tendenciáiról. Ez a kettő azt hiszem a bázis. És hát ugye az elmúlt években, vagy korábban próbálkoztunk azzal, hogy irodalmi szervezetek formában évközben tartott íróiskolát is működtessünk, ez volt olyan időszak, amikor ez sikerben tudott működni. Hát ugye ezt évek óta éppen a forrás hiányból nem tudtuk újraindítani sajnos. Van szerintem itt, vannak itt olyan tendenciák is, mint például ugye a középiskolai programok, amik hát valahol az én fejemben mégiscsak ide tartoznak. Tehát hogy ez a rendhagyó irodalom órák, amikor ugye a nagyon fiatal diákokkal lehet foglalkozni. Ugye a JAKA legyen is szervezett ilyen középiskolásoknak szóló írószemináriumot, tehát ilyen irány.
Most milyen a JAK anyagi helyzete?
Tragikus, azt hiszem, az egy ilyen összefoglaló jó szó erre. Hát de meglehetősen nehéz helyzetben vagyunk, és sok nehézsége is küzdünk, így most a túlélésre próbálunk megjátszani. Hát nyilvánvaló ilyen nehéz az, hogy legalább így, amikor az ember szembesül azzal, hogy elindítanak egy ilyen íróakadémiát, akkor lehet látni azt, hogy miért is nem jött a többi írószervezete. De
volt valamilyen szakmai grémium kifogás, hogy ti, kedves József Attila kör, nem csináljátok jól ezért vagy azért, ám de az előre tolt helyőrség, illetve az abból kinövő íróakadémia ebből is ebből a szempontból jobb.
Nyilvánvalóan nem volt. Hát ez a legnehezebb, azt hiszem, ebben a helyzetben, hogy miközben itt komoly szakmai munka folyik az irodalmi életben, ugye közben egy ilyen cinikus leminősítés kapnak ezek az emberek, akik ezeket a munkákat elvégzik. Úgyhogy nem, hát, de hát mindenféle szakmai egyeztetés hiányzott ebből a projektből. Ilyen szempontból azt hiszem, tehát, hogy maguk azok a hatástanulmányok vagy felmérések is hiányoznak erről a területről, amit mondjuk akár a többi írószervezettel közösen le tudtunk volna tenni az asztalra, és ezek alapján lehetett volna felépíteni egy másfajta iskolát, és ahogy erre egyébként a Pap Sándor Zsigmond is nagyon jól reflektál, hogy itt ebből lehetett volna még akár egy jó dolgot is létrehozni.
Volt ajánlata a József Attila körnek? Megkeresték Orbán János Dénest, vagy a Tehetséggondozó Kft-t, hogy nekünk ez lenne a javaslatunk, kérlek működjetek együtt velünk?
Hogy a JAK megkereste volna?
Igen, tehát hogy az Íróakadémiával közösen tettek-e valamilyen JAK? Ott ti kaptatok 150 millió forintot, mi nem kaptunk, viszont van 30 év gyakorlatunk, tudásunk, X számú írótábor a hátunk mögött, és akkor azt javasolnánk, hogy próbáljuk meg együttműködni.
Szakmai párbeszéddel kezdeményeztünk. Ugye ennek részben ugye a fiatal alkotóknak a közleménye nyomán ugye össze is jött egy nyilvános beszélgetés, hiszen ugye az lett volna a legfontosabb, hogy bizonyos kérdéseket. A JAK addig nem is tehetett volna semmit, és továbbra sem tud semmit tenni, ugye amíg az egész rendszer maga átláthatatlan, hiszen ugye közpénzekről beszélünk, tehát ez a 150 millió forint is egy közpénzből lett kifizetve. Ennek az átláthatósága pedig nagyon fontos. Ezeken a beszélgetéseken, vagy vitákon többször elhangzott, hogy milyen különböző víziók hangoztak el arról, hogy miben tudna a szervezet együttműködni az Íróakadémiával, de ebben az irányban semmilyen további hír, vagy megkeresés, vagy felvetés nem történt.
Közpénzekről van szó, ahogy ez itt elhangzott. Reméljük, hogy válaszol megkeresésünkre Orbán János Dénes, és tudunk még erről beszélgetni. Itt a Marosvásárhelyi Rádió hullámhosszain, annál is inkább, mert a Kárpát-medencei Tehetséggondozó Hálózatnak a munkatársai javarészt erdélyiek, tehát valamilyen értelemben erdélyi belügyről is van szó. Az elmúlt percekben Gaborják Ádám volt a vendégünk, ő a József Attila kör elnöke, és ő ismertette az általa vezetett szervezet eddigi tehetséggondozó munkáját. Ádám, köszönöm szépen, és várjuk még vissza ide a hullámhosszainkra.